Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban, mint most már talán sokan tudják, megtanulták, nehéz üzenetek kommunikációjáról lesz szó, vagy van szó. Olyan emberekkel beszélgetek, akik meg tudják fogalmazni azokat a gondolatokat, amit esetleg mások nem szívesen hallanak, vagy nehezen vesznek, de mégis van valami tudásuk erről, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. A mai vendégemnek van egy olyan tréningje ráadásul, aminek az a neve, ami az évadnak is lehet neve, hogy Kérlek, érts meg, majd erről is fogom kérdezni. Gönczi Andrea mediátor a vendégem, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.
Sokat beszélünk arról, hogy erőszakmentes kommunikáció, ez is lesz a fő témája a mostani beszélgetésünknek. Én azt gondolom, hogy indokolt onnan elindulni, hogy annyira nem kötjük a kommunikációhoz az erőszak fogalmát, tehát ez egy ilyen önmagában már egy váratlan megjelenése ebben a szóösszetételben, hogy erőszak és kommunikáció. Miért, vagy mikortól mondhatjuk azt, hogy valami erőszaknak számít, akár egy verbális térben, vagy verbális tevékenység folytán?
Én úgy gondolom, hogy itt, amikor kommunikációról beszélünk, akkor én úgy helyezném el ezt az egész történetet, hogy egy számegyenest képzeljünk magunk elé. És az egyik oldalán, a legbal oldalán van mondjuk az az ember, aki passzívan kommunikál, és a legjobb oldalán pedig az, aki agresszívan kommunikál. És akkor valahol középen pedig az asszertív kommunikáció lesz, amiről majd fogunk beszélni. Erőszakos egy kommunikáció minden olyan esetben, amikor valami a másik felet befolyásolni, irányítani szeretném. Fontos azt is megjegyezni, hogy itt ugye nem a személyiségtípusokról beszélgetünk, vagy valaki mondjuk passzív vagy agresszív, hanem a kommunikációs stílusáról. És itt egy picit személyes síkra terelném a dolgokat.
Rajta.
Köszönöm szépen. Mert, hogy mondjam, nekem nem vele született természetes állapotom az, hogy én erőszakmentesen kommunikáljak. Talán még igényem sem mindig volt erre. Nekem ez egy iszonyatosan nagy felismerés volt, egy hosszú fejlődési és tanulási út, és egy nagy szerencse nekem és a környezetemnek, hogy megtaláltam az erőszakmentes kommunikációs módszert, meg hogy tanultam az asszertivitásról, és hogy ma már máshogy látom ezeket a helyzeteket. Az kicsit a szerencsém, vagy hogy mondjam, hogy alapjaiban az anyanyelvünk az egy picit ez az erőszakos kommunikáció, bármennyire is a felvezetésben azt mondtad, hogy a kommunikáció nem feltétlenül erőszakos, de én nem tudom, nem vagyok antropológus, meg pszichológus sem, hogy ez honnan jön, hogy amikor a csecsemő ugye úgy tud elérni valamit, hogy ordít, és akkor az anyukája tudja, hogy valami problémája van, hogy ebből a jelzésből, vagy nem tudom.
Tehát nem a magyar nyelvre gondoltál most az előbb, vagy mint a magyar néplélekre, hanem hogy egyáltalán az emberi kommunikáció
igen.
Az így ér el.
Igen, igen. Tehát, hogy ez ami könnyebben megy. Tehát erőszakosan kommunikálni az könnyebben megy. De akkor egy picit hadd tegyem keretbe, hogy mi az, hogy erőszakos, hogy mikor vagyunk erőszakosak. Tehát mikor beszélünk erőszakosan egész pontosan, amikor a hatalmunkat szeretnénk valaki felett gyakorolni, amikor irányítani, befolyásolni, ezt már mondtam, amikor támadunk, fenyegetünk, vádaskodunk, amikor durván beszélünk, amikor szarkasztikusan beszélünk.
Mindig van tudatosság mögötte? Tehát az
szándékosságot feltételez. Igen. Tehát ez a része szándékosságot feltételez. Például, amikor ítélkezünk, hát azt se tudjuk azért úgy nagyon szándék nélkül, illetőleg amikor másikat megalázzuk, alulértékeljük, tehát ezek mind-mind olyan kommunikációs stílusok, amikor erőszakot alkalmazunk, és ez a másiknak ugye nem jó, tehát hogy ez egy nem egy győztes-győztes állapot, tehát ugye mindig, amikor keressük, hogy mi egy sikeres kommunikáció, akkor azért ugye úgy élből azt mondanánk, hogy azt szeretnénk, hogy mind a két fél jól érezze magát benne, egy győztes-győztes helyzet alakuljon ki. Amikor egy erőszakos féllel kommunikálunk, vagy egy olyan emberrel, aki éppen az erőszakos részét használja abban a beszélgetésben, mert szerintem azért mindenkinek van ezen a skálán mozdítható, tehát hogy mindenkinek van hol erőszakosabb vonal, ahol...
Tudok én így is beszélni.
Igen, igen, szerintem igen. Csak van, aki ezt gyakrabban gyakorolja, és van, aki meg kevésbé. A passzív ember egyébként teljesen a saját érdekeit teljesen mások mögé helyezi. Tehát onnan lehet különbséget tenni az agresszív kommunikáció stílus között, meg a passzív között az érdekekben. Tehát amikor én agresszívan kommunikálok, akkor a saját érdekemet tolom, a saját igazságomat akarom, arról akarok mindenkit meggyőzni, amikor pedig passzívan, akkor meg mindenki másnak a fontosabb az érdeke.
De nyilván, vagy nem tudom, hogy de, majd megmondod, azt gondolom, hogy a társadalmi érvényesülés és a visszacsatolás is erősítheti mondjuk az agresszíven kommunikáló felet abban, hogy hát így tudok elintézni dolgokat, lám-lám, mert ugye az szokott történni az esetek nagy százalékában, ez nem csak egy kétfős kommunikáció, akár egy csoportos kommunikációban, hogy aki nagyon hangos, nagyon agresszív, nagyon megy előre a maga érdekei mentén, az a többiek vagy pukkadva, vagy nem pukkadva, de azért félreállnak az útjából, és az esetek jelentős részében, általánosítás, de eléri azt, amit ő magának kitűzött, magyarán honorálja, még ha idézőjelben is a környezet.
És ezt te jónak gondolod?
Találgatom, hát jónak semmiképpen nem gondolom, én általában inkább a pukkadó oldal szoktam ilyenkor lenni, tehát inkább a lenyomott, vagy a néző, ha úgy tetszik, tehát hogy nem ünnepelném ezt a dolgot, igazából azt a gondolatodat próbálom továbbírni, hogy akár már a csecsemőkortól így lehet elérni dolgokat, és arra vagy próbálok rávilágítani, hogy azon töröm a fejem, hogy a visszacsatolások nem erősítik-e azt, hogy ez a siker útja.
Én most, ha körbenézek a világban, én nem azt látom, hogy az erőszakos kommunikáció lenne a siker útja. Tehát én mindig abban reménykedem, hogy egyszer eljön az a hang, amikor mindenki megtalálja a bensejében, egyébként ezt Gandhi mondta nagyon szépen, hogy az együttérzés az mindenkiben ott lakozik belül, csak meg kell várni, hogy elcsituljon az erőszak. Szóval én vizionálok valami olyasmi világot, ahol tudunk majd egymáshoz úgy szólni, ahol a következmények nem azok lesznek, amik most nagyon sok konfliktusnál, nagyon sok meg nem értett problémánál, szóval én úgy gondolom, hogy lehet, hogy most úgy tűnik, hogy az erőszakkal el lehet érni dolgokat, de ha belegondolunk, hogy milyen világban szeretnénk élni, ha ezt a kérdést felteszed te is magadnak, vagy bárki a hallgatók közé is felteszi magának, hogy milyen világban szeretne élni, akkor szerintem ott azért nagyon sokan teljesen őszintén tudnánk azt mondani, hogy szeretnénk olyan világban élni, ahol nem erőszakosan kommunikálunk egymással.
Utaltál erre, ezzel alapvetően nyilván egyetértek. Utaltál rá, hogy a személyes megéléssel is segített abban, hogy erre rácsodálkozzál, vagy hát nem ezt a szót mondtad, de hogy eljuss el ideig. Ez azt jelenti, hogy több konfliktusod volt, és most már kevesebb konfliktusod van, tehát ez kifejezetten konfliktuskezelésben nyilvánul meg a mindennapokban, vagy jobb érdekérvényesítésben, hiszen ezt is ide soroljuk. Miken érzel változást, milyen helyzetekben lehet azt mondani, hogy na most tudatos voltam, és jól ment?
Alapszerűen minden helyzetben, tehát mind a kettőben, amit említettél, de úgy az életnek az összes területén, tehát ha tudatosan kommunikálsz, ami feltételez egyébként egy nagyfokú önismeretet, és talán egy nagyfokú önbizalmat is, tehát mind a kettő kell ahhoz, hogy komfortosan tudjál kommunikálni, és ez szerintem így az életben gyakorlatilag a mindennapjaid minőségét is meghatározhatja.
Szerintem önbizalomban az agresszívan kommunikálók sem szenvednek nagyon hiányt.
Picit más.
Tehát másféle önbizalomról van szó.
Másféle önbizalomról van szó. Az önbizalom az nyilván kell egyfajta határozott és magabiztos érdekképviselet, hogy tudjam, hogy mik az igényeim, tisztában legyek a véleményemmel, az érzéseimmel, tehát ez kell hozzá, viszont mindig mások véleményének, érzéseinek tiszteletben tartása mellett. Tehát ahogy ez azért egy picit így az asszertivitás definíciója is. Tehát az önbizalom az nem azt jelenti, hogy leuralok másokat. Az azt jelenti, hogy én magam bőrében komfortos vagyok, én tisztában vagyok a képességeimmel, viszont úgy vagyok azzal tisztában, hogy más nem bántok.
Olvastam egy olyasmi, hát ez nem meghatározás viszont, tehát nem definíció, hogy önkifejezés akadályok nélkül. És ugye mindig nagyon izgalmas egyáltalán az akadálykifejezés, mert nagyon sok területen jön ez elő, és nagyon sokféle akadályt ismerünk magunk előtt, vagy hát nagyon sok helyzetben lépnek fel akadályok. Mit gondoljunk e felől? Azért kérdezem, ezt most még előzetesen hozzáteszem, az önkifejezésről alkotott véleményedet, mert utána beszélünk arról, hogy amikor érdeket érvényesítünk, ugye az egy másik szint lesz már. Most kifejezetten az önkifejezést kérdezem, hogy azt én elmondom, amit gondolok, utána majd lesz valami.
Ennek az akadályai Inkább azoknál a típusú embereknél merülnek fel szerintem, akik ezen a képzeletbeli számegyenesen a passzív kommunikációs stílust alkalmazzák többségében. Tehát náluk lehet olyan probléma, hogy már eleve az, hogy én megfogalmazzam, hogy én mit érzek, azt kimondjam hangosan, az gondot okoz.
Mert mitől tartok?
Hát itt általában mindig a külvilág visszacsatolásától tartok, hogy megbántok valamit, hogyha esetleg valakit szeretnék kimondani, ami úgy érzem, hogy bántó, és ugye itt ez a lényeg, hogy be tudom én csomagolni esetleg azt a dolgot is finomabban, amit mondjuk, ha úgy hirtelen kimondanék, akkor bántó lenne.
Ugye az is izgalmas kérdés, de az már inkább pszichológia, hogy egyáltalán magamnak meg tudom-e fogalmazni először.
Hát ezért mondtam az előbb, hogy mind az asszertív, mind az erőszakmentes kommunikációnál nagyon fontos. Az asszertívnál inkább az önbizalomra helyezném a hangsúlyt, az erőszakmentes kommunikációs módszernél pedig inkább az önismeretre.
Mi a választóvonal ebben? Most ezt visszadobom, mert értem, hogy van egy pici különbség, de talán sok mindent elmagyaráz az, hogyha megpróbáljuk kitalálni azt, hogy hol húzódik a határvonal.
Az erőszakmentes kommunikációnál a négy lépés, ahogy ez felépül, de erről majd
erről fogunk beszélni, igen. Erről fogunk beszélni, ne lőjük le a négy lépés, igen. Ezt akarom kérdezni tőled, igen.
Viszont az mindenképpen az önismerethez tartozik, hogy az erőszakmentes kommunikációnál az érzéseink és a szükségleteink megfogalmazása az egy nagyon fontos dolog. Ez csak akkor működik, hogyha van önismeretünk. Tehát ez semmiképpen nem egy egyszerű dolog, azt gondolom. Az érzéseinket talán még egy picit egyszerűbb, de a szükségleteinket azt szerintem bazi nehéz néha megfogalmazni. Az asszertivitásnál ott pedig azért valamennyire egyszerűbb a képlet, mert ott igazából annyi van, hogy a gondolatainkat, az igényeinket, a véleményünket azt határozottan és magabiztosan kell kommunikálni, és akkor még azt hozzá tesszük, hogy a másik embernek is a tiszteletben tartjuk ugyanezeket a dolgait.
Azon somolyogok, hogy ugye azt mondtad, hogy egyszerűbb a képlet, hát aztán amit mondtál róla, ez minden csak nem egyszerű.
A képlet.
A képlet lehet, hogy egyszerű. Igen, fogalmazunk pontosan, mégis ez egy kommunikációs műsor. Igen, a képlet lehet, hogy egyszerű. Ezt megcsinálni, hát azért az egy nagy feladat.
Igen, és sajnos tényleg sokkal egyszerűbb. Ezt tényleg a saját tapasztalatomból tudom, és szerintem, ha végig gondolod te is, hogy megfogalmazni valamit becsomagolva, és úgy átadni, hogy a másikat ne bántsuk meg, hogy belegondoljunk, hogy ő mit érezhet, hogy neki mi a szükséglete, ez munkás. Ez munkás, de az eredményért viszont megéri csinálni, mert hogyha elkezdjük a berögzült beszélgetéseket, a berögzült metódusokat folytatni, akkor sajnos azt sokszor látjuk, hogy nem vezet jó eredményre.
Az önkifejezésről beszéltünk most az elmúlt pár percben, de mondtam, hogy én szeretnék áttérni arra is, hogy mit történik, vagy hogyan működik az ön érvényesítés, tehát amikor a saját érdekeinket megtudjuk, a másikat nem bántó módon, akadályok nélkül, akadálymentesen fogalmazni, meg megvalósítani. Mi a következő szint tulajdonképpen abban, hogy most az önkifejezés után eljussunk addig, hogy egy önérvényesítő magatartást, vagy megközelítést tudjunk alkalmazni?
Hát az önismeret.
Ide jutunk vissza mindig.
Igen. Igen. Ha ez hosszabb műsor lenne, akkor valószínűleg ott is kellett volna elkezdenünk a beszélgetést.
Volt most egy vendégem műsorban, Majzik Máté, aki pszichológus hátterű, és ővel is beszélgettünk erőszakmentes kommunikációról, és ő mindig a gyerekkorral jött nekem. Tehát ez önismeretre is vissza kell mindig jutni, meg ezek szerint, hogy mi volt a gyerekkorban.
Igen, és egyébként az önkifejezésnél ugye talán beszéltünk az önbizalomról, hogy ott is iszonyatosan fontos, hogy mondjuk 0-tól 3-5 éves korig milyen környezetben, közegben, mennyire megtartó közegben nőttünk föl gyerekkorunkban, mert az egy életen keresztül tudunk onnan táplálkozni. Igen, szóval a gyerekkor is nagyon fontos.
Az önérvényesítés az asszertív kommunikációban azért nagyon szorosan összekapcsolódik, vagy összekapcsolódhat a megoldáskereséssel, vagy megoldástalálással, hiszen úgy akarunk győzni, hogy mindenki, vagy a másik fél is nyer, és az meg csak úgy lehet, hogyha valami megoldásra törekszünk, nem csupán arra, hogy érvényesítsük azt, amit mi elterveztünk.
Igen. Azt gondolom egyébként, hogy minden
komoly... De az, hogy meg... Oké, igen, de ezt így túl egyszerű lenne, bocsánat, de hogy a megoldástalálásban, és akkor innen tovább vezet a dolog, a másik félnek a megértése, meg az együttérzés is szükséges talán.
Igen, abszolút. Abszolút. Tehát én ugye a mediátorkodáson keresztül jutottam el ezekhez a kommunikációs módszerekhez, ahol nagyon fontos, hogy önkéntesen belemenő, vagy saját akaratukból a mediációt vállaló felek között létrejön egy megállapodás. Na most egy megállapodást létrehozni úgy, hogy az mindkét fél számára teljesíthető legyen, hogy mindketten együtt bele tudják élni magukat, hogy ez mindkettőknek jó lesz, ahhoz nyilván egy olyan megoldás keresési folyamat kell, ahol mind a ketten tudjuk a másiknak az érzéseit és a szükségleteit figyelembe venni. És egyébként a legegyszerűbb lenne, ugye megint ez a lenne volna, hogyha úgy tud, tehát hogyha olyan emberekkel kell a konfliktusban megoldást találnunk, akiket szeretünk. Mert akkor a kapcsolat minősége, meg a kapcsolat fontossága felülírhatja az összes berögzült, kapásból odamondós, leuralós, bántó mondatainkat, mert szeretjük a másikat.
Ha csak nem ez a cél, ugye van a...
Hát igen.
Van a Petri versben van, hogy soha nőt nőiességében nem tudtam megbántani, ha csak nem ez volt a kifejezett célom. De az meg egy másik, megint egy másik műsor lenne. Azt hámozom ki ebből, meg hát erre is utaltál, hogy egy mediátor folyamatnak a vége az egyfajta jó esetben egy megoldást találás, kölcsönös megegyezés. Az jutott eszembe, és erről nem beszéltünk, hogy fogunk kicsit itt disputálni, de itt eszembe jutott, azért mégis is felteszem, hogy a mediátor folyamatnak már az elején is talán érdemes, vagy szokás, vagy illik egyfajta olyan megállapodást kötni, hogy miről fogunk itt megegyezni, vagy miről beszélünk. Tehát egy közös alapnak a megteremtése. Értem, hogy a végcél az, hogy úgy álljunk fel, hogy ugyanarra gondolunk, de az elején kell talán egy ilyen szándék, hogy ugyanarról akarunk is beszélni.
Igen, tehát hogy miben szeretnénk megállapodni, az mindenképpen az elején kell. Igen, igen.
Mert akkor fair deal, akkor az van, hogy ezért ültünk össze, és talán ezért is mondtad, hogy akik önként jönnek.
Igen.
Ugye mondtál valami
igen,
ilyesmit.
Igen, igen. A mediáció az egy önkéntes dolog. Ugyan van bírósági mediátorkodás, egy közvetítői tevékenység, most annak nem tudom pontosan a részleteit, de alapjaiban ez úgy van kitalálva, és úgy is van értelme, hogyha az emberek önkéntesen állnak bele, mert azt te is tudod, én is tudom, hogyha valamit ránk erőltetnek, akkor azt azért sokkal könnyebben el tudjuk engedni. Viszont hogyha azt mondjuk, hogy én is szeretném, és magamtól, szabad akaratból szeretném, akkor onnantól kezdve ahhoz a megállapodáshoz sokkal jobban fogok tudni ragaszkodni.
Nem is feltétlenül eszembe jutott, igen, tényleg van bíróság is, de van azért a kettő között olyan átmenet, amikor mondjuk egy cégről beszélünk, én ilyeneket szoktam látni, és mondjuk arra kötelezik kvázi a két vitában álló akár felső vezetőt, hogy srácok, most vagy elmentek egy mediátorhoz, vagy nem fogjuk tudni a továbbiakban fizetni a nem kicsi béleteket.
Igen, de onnantól kezdve ők majd ezt akarni fogják.
Ja, innentől megvan a motiváció. Igen. Teljesen igazad van. Teljesen igazad van. Ugye, amikor rossz irányban zajlik a kommunikáció, vagy egy kapcsolatban ilyesmi nehézségek vannak, hogy nehezen tudnak kommunikálni a felek, vagy mindig vitába jutnak, akkor tulajdonképpen az egy ilyen támadások és ellentámadások láncolataként is értelmezhető, és egy olyan fajta dinamika alakul ki, hogy nem lehet már kikeveredni belőle, mert minden új kommunikációs elem valamiféle támadás lesz, és ellentámadás vált ki. Hogyan lehet egy ilyen gordiuszi csomót átvágni, vagy hogyan lehet kikecmeregni egy ilyen rossz irányba, rossz spirálba lévő kommunikációs kapcsolatból?
Hát, hogyha egy ilyen vitába keveredünk, ahol támadások és ellentámadások fűződnek egymásra, akkor valószínűleg egyik fél sem ismeri az erőszakmentes kommunikáció lépéseit, és még az is elképzelhető, hogy egyik fél sem kommunikál asszertívan. Tehát, hogyha ezeknek a skilleknek nincsenek a birtokában a felek, akkor sajnos nagyon gyakran megyünk bele egy olyan, vagy éppen nem tudják aznap gyakorolni, mert azért legyünk megengedőek. Igen, igen, tehát lehet, hogy ismerik, csak nem mindig sikerül. Ez igen, szóval azért vannak olyan gombjaink, amit mondjuk nekem például a nagylányom rendszeresen meg tud nyomni, és akkor hiába pörög a fejemben, hogy én most nagyon-nagyon asszertívnak kéne, hogy legyek, és nem mindig sikerül. Tehát azért én megengedő
valljuk
vagyok. Igen, igen. De amikor az van, hogy miért mindig azt gondolod, hogy a te ötleted a legjobb, egyszerűen képtelen vagy elfogadni mások javaslatait. Igen, te meg mindig azt hiszed, hogy te vagy a legokosabb, hogy nem érdekel semmi, és akkor ez egy gyakorlatilag egy ilyen végeláthatatlan spirálba lehet fokozni, de majd beszélünk róla, hogy lehet ebből kimenekülni jól.
Így van, hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Gönczi Andrea mediátorral, a Kérlek, érts meg tréning társalapítójával jövünk vissza hamarosan.